Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. A mai adásban a gumicsontokról fogunk beszélgetni, ugyanis bármikor felröppen egy hír, egy politikai intézkedés, a kommentmezőben rendre azt lehet látni, hogy az emberek azt gondolják, ez csak egy figyelemelterelés. Annál is inkább ez a témánk ma, hiszen az elmúlt időszakban is volt több olyan ügy, ahol ez az értelmezés volt a domináns, gondoljunk csak Orbán Balázs botrányára, vagy Fóger Evelin interjújára. Kezdünk! Szia, Bálint!
Szia, Kamilla!
Akkor próbáljunk először valami definíciós rendet tenni, ugyanis a gumicsontok kapcsán egyáltalán nem egyértelmű, hogy miről beszélünk. Több fajta megközelítési mód is létezik. Van az, hogy ez csak valami figyelemelterelésre alkalmas eszköz, vagy pedig a hatalom arra használja, hogy ő uralja a politikai napirendet. A számomra a legszimpatikusabb értelmezés az pedig az, hogy ez a politikai eszköz arra való, hogy aki a gumicsontot dobja, az mindig ott húzza be a törésvonalat, a politikai törésvonalat, hogy nála legyen a többség, és az ellenfél a véleményével mindig kisebbségbe szoruljon a magyar társadalomban. Kérlek, próbálj ebben az egészben egy kicsit rendet tenni.
Na, ez van, amit te mondasz. Ugye könyvtárnyi szakirodalma van a gumicsontnak a politikai kommunikáció különböző eszközeinek. Ugye egy kicsi különbség van mondjuk Nyugat-Európa és Magyarország között, hogyha lehet egy ilyen mi is őket húzni, hogy mindenki él a gumicsont eszközével, mindenki él azzal, hogy valamilyen témáról elterelje a témát olyan helyre, amiben őneki van többsége, vagy éppen valamilyen kellemetlen helyzetből egy valami nagyon másik irányba terelje a közbeszédet, de senkinek nincsen olyan média felülete, olyan mennyiségű média felülete, mint Orbán Viktor. Azt, amikor Orbán Viktorról beszélünk, hogy a magyarországi gumicsontokról, akkor mindig úgy kell nézni, hogy hiába akar mondjuk a német kancellár bármilyen színű is legyen gumicsontot bedobni a közéletbe, annak végig kell futnia valamilyen módon tőle azért távolabb, nem a saját tulajdona alatti média területeken. Itthon ez teljesen más, mert ha bedobja Rogán Antal vagy Orbán Viktor a saját maga gépezetébe, akkor az úgy végig tud futni szépen rendesen, hiszen ugye sokszor beszéltünk róla, hogy a fél magyar média Orbán Viktor irányítása alatt van. De ugye ez inkább a hogy mondjam, definíció kis csillaga. De ami a lényeg ennek, az az, hogy ez is egy olyan ilyen képződménye a politikának, amit lehet túl komolyan venni, meg nem foglalkozni vele, mára van egy olyan irány sok általánosan tisztelt ember fejébe, hogy igazából az egész politika minden eleme igazából gumicsont, és az egész csak egy ilyen hangos gumicsontoknak a koppanását halljuk most képetesen szólva a politikai közbeszédbe. Én ezt túlzásnak gondolom, és de van az is, aki szerint már, hogy igazából ezek semmik, és hogy igazából ezek csak a politikának a mindennapi ügyületének a része. Most valahol persze nyilván mindenben, most Dodonainak mondom, hogy középen van az igazság, de igazából, hogyha mondjuk a magyarországi gumicsontokról akarunk beszélni, akkor azt kell látni, hogy ennek legfőbb harcosa vagy használója mindig a Fidesz volt, a Fidesz kormány Orbán Viktor, amikor még nem volt ekkora hatalma akkor is, és most is.
Tehát egyszerűen... ez nem az erőforrásokon múlik kizárólagosan?
Hát azért de, hogy lehetett használni korábban is, csak hogy ez hogyan lehet, milyen hangos ez a gumicsont, most bocsánat, megint ezért a képzavarért, azért az nagyon sok erőforrás kérdése. És hogy a lényeg az, hogy mindig, ugye amikor a Fidesz, és nem csak a Fidesz, de azért a Fidesz elkezdte azt a fajta amorális politikát teljes mértékben komolyan venni, hogy azt a egyébként Carl Schmittből eredeztető gondolatot kitalálták, vagy vitték, hogy mindig mi és őkre, amit mondtál, mi és őkre osztjuk meg a társadalmat, ahol mindig a mi legyen mondjuk 90%, az ők 10, tök mindegy, hogy az ők mit gondolnak erről, rosszul esik nekik, szoronganak tőle, félnek-e tőle, mindegy, legyenek az ők mindig 10%-ban, és mi meg a mi, és használjuk ezt bármilyen esetőségnél, amikor mi szeretnénk valamilyen ügyről, ami nekünk kényelmetlen, eltenni a figyelmet, vagy használjuk valamilyen politikai eszközre, aminek az a lényege, hogy valamit a jövőben akarjunk érni vele, és közben szeretnénk más embereket ebben hergelni. Illetve az, hogy egyszerűen arra jöttek rá, és ugye ez is szintén, hát, hogy az én felfogásom szerint gonoszság, más felfogásom szerint ez a politika menete, hogy egyszerűen úgy kell uralni a közbeszédet, hogy közben mindig meglegyen, és ez a gumicsontnak, mindig meglegyen az a fajta téma, amivel egy bizonyos kört lehet szórakoztatni, most a szólnak abban az értelmében, hogy ők azzal el legyenek, és azon pörögjenek.
Igen, általában ezek a gumicsontok olyan típusú provokációk, amik lehet, hogy nem a többséget dühítik föl, de egy olyan kisebbséget, akiknek a média reprezentációja elég magas, általában az értelmiséget szokták ezek a gumicsontok például dühíteni, de azért azt szerintem szögezzük le, ez fontos, hogy attól, hogy valami gumicsont, és attól, hogy kevés embert érdekel, attól még nem biztos, hogy nem fontos, nem biztos, hogy nem kifejezetten káros a társadalomra.
Bocs, pont ellenkezőleg.
Igen.
Én azt mondom, hogy, aki, hogy ez benne a gonoszság, a gonoszság része, hogy akit viszont érint, annak nagyon fontos. Csak ez soha nem a társadalomnak a többsége.
Igen, de azért itt is vannak különbségek, például a CEU ügye az mondjuk konkrét egzisztenciákat is érintett, de mondjuk Kocsis Máté drogtesztje, vagy a vármegyézés, azok olyan szimbolikus provokációk, amik valójában úgy igazán közvetlenül nem érintenek senkit.
Amikor beszélgettünk erről, hogy tudunk-e tipizálni, vagy van-e, el lehet-e különíteni, hogy milyen gumicsontok vannak, akkor ugye arra jutottunk így közösen, hogy ugye vannak ugye a szimplán csak hasznos gumicsontok a Fidesz számára, vagy a politikai aktoroknak hasznos gumicsont, van a hasznos és gonosz gumicsont, és van a csak szimplán általában, és azt mondom, hogy nettó gonosz gumicsont. De amit van, az nagyon fontos. Akiket érint, akikről beszélnek, akiknek mondják, vagy akiket bántanak, azonnak ez nagyon fontos ügyek. De azt le kell szögezni, hogy ez nem csak értelmiségi kérdésekről szól. Szóval az elmúlt 14 évben sokszor volt olyan, hogy szexuális kisebbségek ellen használták ezt, vagy vallási kisebbségek ellen használták ezt, amiket szintén csak úgy használnak. Ugye, én ezt úgy képzelem el mindig, hogy amikor vannak ezek a tervezések, amik nem ilyen ördögi tervezések, egyszerűen csak inkább azt mondom, hogy gonosz tervezések, miről beszélnek az emberek? És amikor ezt így próbálják összerakni, akkor tudják azt, hogy valami probléma van, gazdasági probléma, kellemetlen ügy, olyan kérdések merülnek fel, amivel nem akarnak foglalkozni, akkor lehet ezt bedobni a közbeszédbe, és vagy sikerül, vagy nem sikerül, vagy tapad, vagy nem tapad. És van még egyszer, amit mondtam, az a hasznos és gonosz, van azért az látszik, hogy azért a legfőbb irányítója ennek, azért néha belerakja azért a személyes érzelmeit, mert hogy például, hogyha mondjuk egy példát erre, szerintem, ami fontos, az egész Iványi Gáborék ellen vívott harca Orbán Viktornak, az a hasznos és gonosz kategóriába esik. És azért, mert azért hasznos, mert mint mondasz, hogy van egy olyan értelmiségi réteg, liberális értelmiségi réteg, akire teljesen jogosan ez egy trigger, hogy ezt az embert miért kell bántani, ez az Iványi Gáborék egyháza olyan dolgokat végez el, amit a más nem végez el, hajléktalan ellátást nyújtanak, szegényeket próbálnak segíteni, de Orbán Viktornak nagyon régen, a 90-es évektől kezdve van egy személyes gyűlölete Iványi Gáborral szemben, ami egy ilyen nagyon furcsa viszony, hiszen ugye mind a két legidős, ugye két Iványi Gábor keresztelte meg, de ő kiesett ebből a lelki pixisből, és azóta tényleg egy ilyen háborút vív ellene, aminek vannak jogi részei, amikor például az egyházi törvénybe elvette tőle az egyházi státuszt, aztán elvette tőle az 1%-ot, és aztán, és ami az érdekes, azért választásokhoz közeledve mindig van valami akció, amit Orbán Viktor csinál, amivel aztán lehet hergelni. És most volt egy ugyanilyen, ugye éppen egy büntetőeljárás folyik Donát Anna ellen emiatt, hogy amikor a legutolsó ilyen fázisa volt ennek a háborúnak Iványi Gáborék ellen, akkor őket lehetett oda vinni, ő aztán valamit csinált, ő aztán most lehet tovább vinni az egész ügyet. Na ez tipikusan olyan dolog, ami egy hasznos, de gonosz kérdés, erre használja Orbán Viktor.
De amikor azt mondta, hogy hasznos, akkor vannak azért igazán hasznosak is, hogyha mondjuk a sorosozásra gondolunk, ami én úgy gondolom, hogy egy gumicsontként indult, de alapvetően a rendszer alapmotívumává vált, és teljesen beépült a NER szisztémájába.
Abszolút. Ugye az a szép ebben az egész 14 évben, hogy amit lehet, hogy valaki kitalál valahol a Karmelitában, akkor még nem volt Karmelita, nem akkor, nem tudom, miniszterelnöksége, azt, amikor bedobja, a sajátja is elkezdik ilyen vallási, ilyen hévvel követni. Tehát például, ami történt 14-ben az ökotárs és a civilek ellen, ugye az ő ilyen begzátúrájuk, ugye ez úgy indult el, már nagyon régen volt, hogy az akkor még abszolút fideszes lapként működő Heti Válasz megírta, hogy milyen elszámolási problémák vannak az ökotárs által vitt pályázatokon. És ez egy abszolút gumicsont volt, tehát az volt a lényege, hogy egy embercsoportot megbélyegezzen, lehessen rám politikát építeni, hogy na lám, itt vannak ezek a gonosz külföldről fizetett civilek, akik miket művelnek, és azok pénzek, és hogyan bánnak. Egy egész politikai kampányt lehetett rá felhúzni, sőt, ennek több szintere is volt, és lehetett mindig a mi és őket megállás nélkül demonstrálni, de szépen csöndben a fideszes többség a saját kreálmányát elkezdte egy magáévá tenni, és elhinni, hogy tényleg valójában tényleg a legfontosabb kérdés az, hogy a civileket, a CEU-t, a Sorost hogyan lehessen Magyarországról kiűzni. És ez így részükévé vált. Azért találták meg a civileket, mert mert van két olyan előfeltétel, amiről mindig beszélünk a definícióban, amiben ők tökéletesen alkalmas céltábla volt. Egyrészt egy kisebbség voltak, senki nem tudta, hogy kicsodák ők, és akiket ez valójában érdekelt, az is egy kisebbség volt, tehát hiába ment a vegzatúra velük szemben, pár ember kiállt mellettük, voltak tüntetések, stb., de a végén soha nem ért el egy akkora elégedetlenséget, vagy egy olyan felháborodást, a vegzatúra, hogy bármit kellett volna a kormánynak változtatnia. De lehetett róla éveket beszélni. A CEU kérdés, azt szerintem ugyanilyen, amit te mondasz, ez is szintén valahol a személyes bosszúja is Orbán Viktornak, azt most nem akarok itt a konyapszirogizálni, hogy ugye ki volt, aki valójában Soros ösztöndíjjal, ilyen Soros Liblinként hát volt.
Most mondta azt a sajtótájékoztatóján, hogy Soros György tette őt híressé.
Igen, de nem azért tette híressé, mert róla beszélt, hanem azért, mert kivitte Angliába, és Oxfordra talán, és ott tanult tőle. Tehát volt egy személyes ilyen leválás, és ezt nem akarok ilyen analízisbe belemenni, de a másik az, hogy lehetett vele megállás nélkül egy teljes politikát felhúzni. Az annak a politikai elemei azért a világ különböző autoritár rezsimeiben már megvoltak, és ugye a már elhunyt Finkenstein nevezetű tanácsadó szintén hozta ezt a sorosozást, de azt, hogy kiválasztották, hogy a CEU egyetem legyen ennek a ilyen szimbóluma, az megint szintén egy klasszikus, hasznos és gonosz kérdés, mert valójában hány ember járt Magyarországról a CEU-ba egyetemre? Nyilván nem sok, tehát ezek az embereket nem érintette. Lehetett triggerelni vele egy csomó embert, hogy hát miért kell elvinni egyébként egy jól működő és egy nemzetközileg is jegyzett egyetemet Magyarországról, de valójában a többség mindig velük volt, és a kisebbséget pedig lehetett vele megállás nélkül fárasztani, és lehetett azokat a dolgokat előhívni, mert teljesen jogosak voltak, mert aggódtak az oktatási szabadságért, vagy azért, hogy egyáltalán mész, hogy Magyarországról elküldjenek egyetemeket, de a többség mindig Orbán Viktor mellett volt. Ez is igazából egy ilyen hasznos és gonosz gumicsont szerintem, amire aztán szintén kampányok is épültek. És egyszerűen nem tudom szó nélkül hagyni, ugye miközben ez a felvétel van, mely az Európai Unió parlamentjében a vitája Orbán Viktornak, nem minden részét láttam, de azt láttam, amikor arról beszélt az expozéjában, hogy a migrációs helyzet miatt mi ez a három kérdés, ami megnő. És ő azt mondta, hogy az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak és a homofóbia. Na most mind ez a három, amit valamilyen módon ezekben a gumicsontokban, amit Orbán Viktor használt, mind a háromban van nekik szerepe, amit ők csináltak egyébként, csak most zárójel bezárva.
Pont ebben a kisebbség-többség kérdésben nagyon alkalmas lehet a szimbolikus ügyek és a kultúrharcos ügyek használata a gumicsontok kapcsán, és látni is lehet azt, hogy az Orbán rendszer előszeretettel alkalmaz ilyen típusú ügyeket gumicsontként, szobrok ide, szobrok oda, koronaúsztatás, stb. Most ezekből a kultúrharcos gumicsontokból nézzük meg egy összeállítást.
Felvonó helyett elvonó, drogkóstolásra örömmel vállalkozó fideszes politikusok. Beindult a mémgyár az interneten. Kocsis Máté javaslatából sokan merítettek ihletet.
A kormány a mai napon benyújtja az országgyűlésnek a stopsoros törvényjavaslatot, mert a magyarok egyértelműen megüzenték, hogy Magyarországot meg kell védeni az illegális bevándorlástól.
A jelenlegi ukrán helyzet ismeretében bűnnek és embertelenségnek tartja a DK, hogy Orbán Viktor Nagy Magyarországot jelképező sálban jelent meg pár napja Dzsudzsák Balázs búcsúmeccsén.
Elfogadta a parlament az alaptörvény 11. módosítását. Ennek értelmében jönnek a főispánok, a kormányhivatalok élére, és ezentúl vármegyék helyett vármegyék lesznek.
Lehet ezt csinálni. Tehát morálisan persze lehet bőven igazolást találni arra, hogy egy ilyen nagy zakó után miért kell továbbra is ugyanazokat a köröket futni, ami ehhez a zakóhoz, meg a korábbi zakóhoz vezetett.
Miért? Én például a tiltakozás, az emlékmű megépítés elleni tiltakozás is a zakóhoz vezetett?
Úgymond a média helyzete, meg a 20. századi magyar múlt boncolgatása az mondjuk előbbre való volt, mint mondjuk a munkahelyteremtés, vagy a földosztás, az bizony benne van ebben a választási eredményben ez a helyzet.
De nincs igaza. Nincs előbbre való hír.
Az a mód, ahogyan ezt a kormány megpróbálja keresztülverni, ez pontosan provokáció, és pontosan az indulatok folyamatos föllobbantására jó. Ezért mondom azt, hogy ezt a körforgást, ezt jó lenne abba hagyni mindkét oldalon.
Na. Beszéljünk akkor egy kicsit Siffer Andrásról és a Szabadságtéri emlékműről. Ez nekem személyesen is fontos. Én 17 éves voltam, amikor láttam ezt az interjút, és rendkívüli módon ilyen politikaformáló hatással volt a gondolkodásomra. Alapvetően azért, mert Siffer András itt nagyon plasztikusan beszél erről az egész jelenségről, hogy hogyan ül fel mindig a liberális értelmiség a provokációnak, és zsarolja ki a politikusokból, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzanak, ahelyett mondjuk, hogy munkahelyteremtés, és azért érdekes ez az interjú még, mert ez pár nappal volt a 2014-es választás után, és azt mondja Siffer András ugye Kálmán Olgának, hogy ez a típusú hozzáállás az, ami eredményezte azt a csúfos eredményt az ellenzék számára a választáson. De nem is ez a legérdekesebb, hanem az, hogy mik a pozícióik ekkor. Ugye Siffer András egy ellenzéki politikus, Kálmán Olga pedig újságíró, az egyik leghíresebb értelmiségi ebben az ellenzéki közegben, és nagyon érdekes, hogy ekkor a közvélemény inkább Siffer András mellé állt ebben a konkrét kérdésben, viszont az látszik, hogy azzal, hogy Siffer András utána stratégikusan éveken át szembeszállt ezzel a típusú hozzáállással, ez végül is elidegenítette őt ettől a közegtől abszolút módon, megérte ez neki, miközben ahhoz, hogy az 50% plusz egyet elérje egy politikai erő, azért az is fontos, hogy ezeket az embereket se idegenítse el magától.
Na hát kicsit korábbra szeretném kezdeni. Szóval, hogy a korábbi, tehát az egész Gabriel emlékmű, az talán, jól emlékszem, 13. december, talán szilveszteri napon egy kormányrendeletben lett megálmodva. Ugye azt kell látni, és már történelem 10 éve volt, hogy akkor ugye fejfej mellett volt a Jobbik, és nem volt a fejfej mellett, de az MSZP és a Jobbik volt a két legnagyobb párt. Sokan látták akkor a Jobbik MSZP kibékülésben valamifajta zálogát annak, hogy meg lehet verni a kormánypártot. Még egy kapcsolat zárójel, 14-ben, hogyha ezek az ellenzékiek együtt indultak volna valamilyen módon, ez persze ez egy ilyen skifi, vagy nem tudom, micsoda, disztópia, akkor meg lehetett volna verni Orbán Viktor. Tehát több volt az ellenzője Orbán Viktornak, mint a támogatója, de mégis kétharmada lett. Most ez a kontextus. De és ebben is, hogy vitatkozzak veled, tehát, hogy ez volt egy olyan határ átlépés az én számomra az Orbán rendszerben, amikor jött ez, amit mondtam, ez a nettó gonoszság kérdésköre. Mert hogy mi történik itt? Itt az a trigger, hogy ugye azért elég sok százezer olyan honfitársunk van, akinek a holokauszt trauma a mindennapjait a mai napig is meghatározza. Vannak olyan emberek, akik a világháborúban éltek már, vagy a világháború után születtek, családtagjaik, közvetlen családtagjaik pusztultak el a holokauszban. Őket triggerelte ez az emlékmű. Nekik szólt. Annak szólt, hogy 70-80 éves emberekből a rettegés jön elő, hogy a magyar kormányfő azt gondolja, azt mondja, hogy a magyar államnak semmi köze nincs a magyarországi holokauszthoz, hanem kizárólagosan a német megszállóknak volt a felelőssége, ami akkor is mindenki elmondta, hogy tényszerűen nem igaz, ezt pontosan tudja Orbán Viktor is, tudja mindenki, aki ebben részt vett, de ezt félretették, és többet ért nekik az, hogy legyen egy ilyen diskurzus erről, illetve az, hogy a Jobbikot meg a MSZP-t egymástól távolítsák, mint az a sok százezer ember, aki effektíve elkezdett rettegni, hogy valami szörnyűség fog visszatérni. az ő életébe, Magyarországra. És szerintem ez a nettó gonoszság kategóriája. És az történt, hogy persze, ha ezt levesszük a gonoszságot, levesszük a szorongást, ha azt lehet csinálni, ha egy felelős ember ezt meg tudja csinálni, akkor Schiffer Andrásnak persze igaza van. Igen, persze. De le lehet venni a szorongást, le lehet venni a félelmet ennyi emberről, hogy igen, figyeljetek ide, kedves 70-80 éves néni, bácsi, tessék megnyugodni, mert csak az Orbán Viktor szórakozik veletek? Hát, ez egy nehéz feladat, szerintem most nem is nagyon lehet megtenni. És az egész Gabriel ügy arról szólt, hogy lett a Szabadság tér, ami az egyik legeklektikusabb terünk most már a Budapesten, vagy Magyarországon, van ott minden tényleg, és oda lett egy ilyen förmedvény építve, direkt azért, hogy embereket ezzel triggereljenek, szóval ezzel zavarjanak. És mégis meg lett a hozadéka Orbánék számára, mert tényleg éveken keresztül ment erről szóló beszélgetés, ugye ott jó szándékú emberek, nem tudom, minden héten vagy minden nap tartottak mindenféle megemlékezést, beszélgetést, nyílt napokat. Ettől még természetesen a karaván halad, és ugye ez a lényeg, karaván halad, ugye ez egyik kedvenc kifejezése az Orbán rendszernek, hogy a kutya ugott, a karaván halad, be kell dobni ugye a gumicsontot, és akkor mindenki megy tovább, de ettől még maga a gonoszság, azt szerintem az egészen különleges szinten volt, és ugye ennek a lezárása nem is lett igazából lezárva, az emlékmű továbbra is ott van, továbbra is lehet oda mutogatni, és az értelme abban a rövid időszakban persze megvolt, embereket tőlük szorongtak, de ez őket nem érdekelte. És szerintem ez egy nagyon fontos szintlépés volt szerintem az Orbán rendszerben, mert hogy ők itt engedtek el mindenfajta ilyen morális szempontot a politizálásba, és mindent arra tettek rá, ugye az ő szempontjukból, az ő hatalmi szempontjukból logikusan, hogy hát nem voltak olyan jók a számok 13 végén, akkor kellett valamit csinálni, és nem azt mondom, hogy ez egyedül vezetett a győzelmükhöz, de ez sokat segített benne.
De mi lett volna ebben az esetben akkor a felelős és okos ellenzéki politikusi magatartás az emlékműre való reakcióként?
Ez egy jó kérdés. És ugye ez is egy olyan kérdés, aminek a lényege a gumicsontnak. Hogyha nem mész bele ebbe a játékba, akkor sokszázezer embert hagysz igazából képviselet nélkül. Ha belemész, és akkor részesévé válsz. Ha megpróbálod megkerülni valamilyen módon, akkor ugye hát ez egy sokkal nehezebb dolog, hogy mit tudsz mondani ezzel szemben. Tegyük azt hozzá, hogy azért a 14-es kínálata az ellenzének azért nem volt egy nagyon combos, tehát azért nem ezen volt a választás, hanem a megelőző, nem tudom hány hétnyi veszekedés az, hogy most akkor Bajné Gordon vagy Mesterházi Attila vezesse az MSZP-t, és aztán pedig ugye a csúfos kétharmados kudarc. De hogy ez a lényeg ezeknek a kérdéseknek, hogy akkor még nem voltunk hozzászokva. Akkor még ez egy újdonság volt. Voltak, ugye, amit néztünk, én is mosolyogban néztük, ugye, amikor a koronát úsztatta Orbán Viktor a Dunán, ugye volt ott még más is, amikor Simicska Lajos kinevezte APEC elnöknek, Gransperger Gyulát az APBRT-nek, tényleg mint valamilyen viccbe, tényleg, hogy tényleg ezek azért, és ezekkel is az akkori társadalom tényleg heteket volt el, hogy akkor hogy lehet. Talán ez az úszatás volt a legszimbolikusabb, tényleg ennél gagyibb dolgot, mert nem emlékeztem, hogy ez tényleg ennyire gagyi volt. És egyébként a jövő heti adásban ugye ezért ez azért a bukás ezért ez tett hozzá, szóval az embereknek ez ennyire nem tetszett.
De hogy, 2002-ben.
Igen, de hogy ez egy másik fajta szintje volt a gumicsontnak. Ez inkább csak egy elterelés volt, meg ez csak egy ilyen szórakoztatóipari, nem tudom milyen fordulat. Ez a Gabrieles kérdés az kevésbé. A drogteszt, meg ezek a... Meg, és ugye, hogy ha már a történelemben nézzük, borzasztó érdekes az, hogy amikor az Orbán Viktor nyert 2010-ben, akkor azzal ellentétben, amit korábban mondtak, nem mondták, hogy nem fogják, de azt mondták, hogy fogják, elkezdődött az alkotmányozás folyamata. És akkor is tartottak egy ilyen nemzeti konzultációt, beszéltünk róla, a Posga Imrével, meg Szili Katalinnal voltak a fő konzultátorok, konzulensek, arról, hogy akkor mit kéne berakni ebbe a csodálatos gránit-szilárdságú építménybe, és ott kezdünk arra, bedobtak szintén három ilyen gumicsontot, az, hogy legyen a 16 éveseknek is szavazati joga, az, hogy a családoknak járjon több szavazat gyermekenként, és az is, hogy legyen esetleg fegyvertartás. És itt ezek olyan gumicsontok voltak, amiket lehetett szörnyűködni, borzalkodni, úristen, tényleg, és akkor itt van a vége, itt fog minden majd megoldódni, meg be fogják magukat betanozni, 11-ben volt. De ez a gumicsont, ez az elterelés része, ami aztán lett, abban mindenki azt mondja, hogy ja, hát akkor mégsem lehet olyan nagy baj, mégsem csak a probléma. És ez is ugye erős van hosszú-hosszú szakirodalma, hogy nem csak Magyarországon, hanem a világon, hogy mondasz, hogy óriásit, és aztán pedig abból visszajössz, akkor az emberek megnyugszanak. És ez is egy ilyen játéka Orbán Viktornak. Ezek szerintem a hasznos gumicsontok, amikor egyszerűen volt egy kérdéskör, ami régeségen el volt döntve, hogy lesz új alkotmány természetesen, az, hogy mi kerül bele, az is régeségen el lett döntve, de kellett rá húzni egy ilyen kommunikációs tervet, mert az egyik része az volt, hogy akkor bedobják azt, hogy 16 éves korban lehet-e vagy nem lehet-e szavazni.
Igazat adok abban neked, amit az előbb mondtál, és a Szabadságtéri Emlékműsorra mutat rá, hogy a gumicsontok nem csak a liberális értelmiség provokációjára szolgálnak, de azért elég sok esetben
ők
a célközönsége ennek. Viszont az elmúlt 14 évben ennek a közegnek a befolyása, a média reprezentációja azért erőteljesen csökkent. Miért kell őket még mindig provokálni? Ugye azt is látjuk, hogy most ez a Gellért-hegyi kereszt ugye egyáltalán nem is volt egy sikeres gumicsont. Miért van ez? Egyáltalán rájuk kell-e még hatni? Vagy inkább most már mondjuk fókuszcsoport Ádámot kell triggerelni?
Egy Jobbik volt vezetője, mesélte nekem, hogy a korábbi fiatalkori Jobbikban úgy történtek a ilyen provokálások, mert ők is azért ebben nem voltak rosszak, most akkor így mondom, hogy leültek hárman, négyen, és azon gondolkodtak, hogy mi az a kérdés, amit bedobnak, amitől aztán Bolgár György, nem tudom, szívinfarktus közeli állapotba kerül. És így politizáltak. Nagyon hasonló ez szerintem Orbán Viktoréknál. Van egy ilyen felrakva a falra, egy ilyen elképzelt ember, akit ők megvetnek, aki, hogy ez liberális-e, vagy ellenzéki-e, ezt nem tudom, biztos liberálisnak hívják maguk között, mert ez egy szitok szó ott, és azon gondolkodik, hogy mivel lehet őket felidegesíteni. Egyszerűen azért, hogy ők tudják, hogy a sajátjaik ezt iszonyatosan élvezik, hogyha nem arról van szó, ami az ország valóságos helyzete, hanem arról, hogy egy csoportnak, akit egyébként is szeretnek megbélyegezni, nek mi az, ami rosszul esik. De ugye, amit mondtál, hogy ez a liberális csoport, vagy nem liberális csoport, szerintem az, hogy éppen hogyan kit triggerelnek, hogyan tudják megosztani a mi és őket, az most egy kicsit nehezebb feladat, mint eddig volt, mert ugye kezdenek ők legalább olyan szinten lenni, mint amennyien a mi az ő szempontjukból. De hogy mennyire vissza fog térni erre, hogy kit kell most triggerelni, de mondok egy másik példát arra, amikor nem a liberális értelmiséget, hanem inkább egy kisebbséget próbált Orbán Viktor hergelni, szerintem, és sikerelési járt, és az is még igazából arról szól, hogy akkor is éppen egy ügyekről, vagy a gazdaság helyzetéről, vagy Magyarországról elterje a figyelmet, ez a fóliázás kérdésköre. Ugye itt arról szólt ez a kormányrendet, amiben aztán még talán helyesírási, vagy veszőhiba is került, hogy olyan kérdésekről szóló könyveket, amiben valamilyen az Orbán kormány által nem jóváhagyott, vagy nem elismert szexuális orientációs kérdésekről szól, azt be kell egy ilyen nejlon zacskóba csomagolni, és akkor úgy kell a könyves boltokba árulni. És ugye ez is tipikusan arról szólt, és még egyszerűen visszamegyek Orbán Viktorhoz, hogy ki a migráció szerint van. A migrációnak a hibája, hogy amikor valahol nő a homofóbia, zárója bezárva. Szóval itt azt csinálták, hogy tudták, hogy egy olyan közösséget fognak megtámadni, aki képtelen valójában a védekezésre, minden, amikor védekezik, akkor egyre mélyebbre, őszintén egyre mélyebbre ássák magukat a helyzetükbe, és akkor ezt így bedobták arra, mindenkinek megvolt a maga szerepe abban a szempontból, hogy le volt nem osztva, hanem tudták, ki hogyan fog reagálni, és megint hetekig, hónapokig erről kellett beszélni, amit ők akartak. És ugye volt ez a Meseország mindenki egy című könyv, ami volt így kipécézve, hogy akkor ez lesz majd akkor ennek a fő célpontja, mert ugye mégsem azért az Odüsszeiát is lefóliázni, most viccelek, de hogy, és akkor az ottani emberek is reagáltak erre, és ebből az lett, és ez volt az igazi szépség ennek, most lehet így mondani gumicsonnak, hogy a Meseország mindenki aztán talán több hétig vezette az eladási listákat, ami szintén ugye a gumicsontnak az erősítését szolgálta. Tehát igazából egy tökéletes kört futott ebből a szempontból Orbán Viktor. De hogy ugye van egy olyan megközelítés is Magyarországon, hogy amikor valami nem sikerül, vagy valami rossz irányba megy, akkor a Fidesznek a ezzel foglalkozó spinszerei, vagy spinatorai elkezdték azt mondani, hogy ja, nem, ez egy gumicsont volt igazából, hagyjátok igazából, nem is úgy gondoltuk, ez egy vicc volt. Egy csomó ilyen elindított, ilyen mémet csinálnak, és például amikor volt ez a például a Bese ügy, akkor ugye nem tudta eldönteni a magyar nyilvánosságnak egy része, hogy ez vajon gumicsont-e, ami arra készült, hogy terelje a Magyar Péternek az országjárása, hogy akkor miért nem működik az ország kérdéséről a figyelmet, vagy egyáltalán valóban létezik-e egy ilyen helyzet. És szerintem, ezt itt beszéltünk is a vétóban róla, hogy az nem egy gumicsont volt, vagy ha gumicsont volt, akkor nagyon ilyen posztmodern gumicsont volt, mert hogy igazából nagyon mélyen érintette a Fidesznek a működését, és nagyon mélyen szerintem megkarcolta azt a ilyen hazugság felhőt, amiben a Fidesz próbálja magát eladni, mint a tradicionális értékeknek a védelmezőjét, de hogy az a fajta játék, amit játszott Orbán Viktor meg Rogán Antal a magyar közvéleménnyel, szerintem most egy kicsit más szakaszába ért, és nem csak azért, hogy mondjuk mindig, hogy most egy új fejezet van, de abban a szempontból tényleg új fejezet van, hogy van egy olyan mennyiségű gumicsont lett ránk eresztve az elmúlt 14 évben, aminek nagyon sok része tényleg nettó gonoszság volt. A hasztam valami kevés volt, inkább az embereknek az ilyen nagyon furcsa kondicionálása, egy ilyen megállás nélküli ilyen gyűlölet állapotban. És talán most, hogy a gazdaság nem teljesít olyan jól, talán most, hogy kicsit más a helyzet, hogy van egy kihívó, ezek az ilyen mérgek rosszabbulhatnak. Mert rosszabbulhatnak akkor, amikor volt a bejátszásban is, amikor Orbán Viktor direkt többször felvett egy ilyen foszista sálat, ami a Trianon előtti Magyarország volt rajta, és akkor ezzel így járkált. Mindenki, akit erre érzékeny, mész egy kisebbség, teljesen ki volt akadva, akinek meg szólt, akiket meg akart mutatni, hogy milyen fasz a gyerek ő, az pedig mindenki tapsolt. Most már talán egy ilyen sár kevésbé működne. Amikor elmondja és bedobja a Tusványosi beszédeibe a különböző ilyen nem ötdimenziós világmegváltásokat, nem tudom emlékszelni arra, amikor beszélt éppen a fajkeveredésről, mint ilyen veszélyről, ami klasszikusan Orbán Viktor ilyen játék. Bedobja, mindenki beszélje róla, még a saját tanácsadója is, ugye szegény, aki már elhunyt, Hegedű Zsuzsa is bevette ezt a csontot, lehet erről heteken keresztül beszélni, és közben meg a lényegről meg igazából nem figyelni. De, hogy ez mennyire működik most, hát most szerintem kicsit nehezebb. És amit te is mondtál, hogy a Gellérhegyi Szabadságszoborra rakott kereszt mennyire tudja elterelni a figyelmet Magyar Péterről, hát szerintem sem ennyire. Az, hogy a Madács leváltott igazgatója, akit azért váltottak le, mert hogy a mobiltelefon használatot ellenezte, mennyire tudta elterelni, szerintem sem ennyire. Az, hogy a BME golyatáborából kiszivárgott, nem tudom, szabályok hogyan működnek, szerintem semennyire. Szóval most van egy ilyen probléma, hogy most kell valamit kitalálni, mert ezek a dolgok így nem működnek. Ilyenkor szokott az lenni, hogy az a fajta gumicsont jön, sajnos, ettől félek, ami a nettó gonoszság kérdéskör. Ha ránézel az Orbán kormány 14 évére, akkor az ilyen esetekben szokott jönni általában a gyűlölet kampány. Mert a gyűlölet kampány az, amivel a legjobban lehet sajnos a magyar társadalmat ilyen ebbe a mi is ők helyzetbe bele kényszeríteni, és hogyha végignézze az elmúlt 14 éven, ugye a migrációs kampány is, a civilek elleni kampány, vagy akár a gyermekvédelminek csúfolt népszavazás ugyanerre a gyűlöletre épített, hogy most mi fog éppen jönni, hogy mit akarnak kifőzni, ezt nem tudom, de biztos, hogy valahol főzik.
Lehet, hogy most kevésbé működnek ezek a gumicsontok, de azért ez nagyon kevés ideje van így, és 14 éve azt nézzük, hogy dobódnak be ezek a gumicsontok a Fidesz által, és az ellenzéki politikusok ennek próbálnak ellentartani, vagy inkább gyakrabban ennek felülni. De ha mondjuk eljátszunk egy gondolatkísérlettel, hogy a 2026-os választáson nem fog győzni Orbán Viktor, hanem egy másik kormány fog alakulni, és teszem azt, a Nemzeti Színház igazgatójának megteszik Pintér Bélát, akkor ez képes lenne ugyanolyan hatást kiváltani, mint a Fidesz által bedobott ilyen kultúrharcos gumicsontok?
Lehet, hogy igen. Nem tudjuk, hogy milyen állapotban lesz akkor, ugye a jövőben a Fidesz szavazótábora, vagy a Fidesz mint olyan. Nem csak azért, szóval nem csak a Fidesz használt gumicsontokat annó, ugye a szocialista, liberális kormányban is voltak gumicsontok, amiket bedobáltak. Ugye sajnos volt olyan, amikor a gumicsont visszafele sült el.
De egyébként ellenzékből lehet egyáltalán? Tehát, hogy Magyar Péter most például képes gumicsontokat bedobni, vagy neki most az a feladata, hogy a gumicsontokat elhárítsa, és a saját ügyeit vigye előre?
Szerintem képesnek kell lennie, igen. Szóval egy ilyen fajta kommunikációs csatában a gumicsont az egy eszköz. És amikor az ember csatába megy, akkor az egyik eszköz az, hogy ő is gyártson, hogy tudjon átvinni gumicsontokat. Azt hiszem, ez egy fontos dolog. De nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb kormányról, nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb mindenfajta morális skrupulus nélkül, és nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb az embernek uralja a média felét.
És akkor mi az ellenszer? Mit tehet egy politikus a gumicsontokkal szemben, hiszen az 50% plusz egy eléréséhez, ahogy már a beszélgetés elején is ez szóba került, azokra az emberekre is szükség van, akik felháborodnak ezeken az ügyeken, és azokra is, akik pedig nem. Mit lehet tenni?
Hát erre nem tudom, hogy van-e egy szavas válasz, de van egy kicsit bővítettebb válaszom, hogy mindig tartani a fókuszt. Szóval minden kampány, legyen a legkisebb településétől az országosan át, ennek a fő kulcs eleme, hogy az ember, ha megvan az, hogy mivel szeretne foglalkozni, akkor tartsa a fókuszt. És az ilyen ráhatások, vagy külső hatások ne tudják elvinni a fókuszt. Amikor az ember a fókuszt elveszíti, akkor elkezdi össze-vissza rángatni a kormányt. Ugye ez történt egyébként a Márki Zajféle kampányban, ugye ő is ott mindenféle eszközt próbált bevetni, hogy az gumicsont volt-e, vagy az ő személyes, nem tudom, milyen gondolatai, amikor elkezdte
melegezni
elkezdte Orbán Viktor fiát melegezni, meg elkezdte listázni, hogy hány meleg kormánytag van, aztán ezt nem vitte végig, mert valahol megállt, hogy azért állt meg, mert a morális skrupulus mégis volt benne, azt nem tudom. De visszatérve a megoldásra, szerintem az a megoldás ilyenkor, hogy mi nagyon nehéz, persze, amíg a legkisebb kampánynál is nagyon nehéz ezt tartani, az ember ne menjen le arra az út, amit magának megtervezett, és ne engedjen abból, hogy megpróbálják erről eltéríteni. Ha sikerül az, hogy megvan az, hogy miről szeretnék beszélni, akkor hiába beszélnek mások másról, próbálnak mindenféle ilyen bombákkal eltéríteni, füstbombákkal, meg gumicsontokkal, tartani kell az irányt. És mondok még egyet, amivel van egy vitám most már sok emberrel, az, hogy a Völner-Sádl ügy az micsoda. És tartom magam, hogy mi mindig, már 3 éve beszélünk erről a nyilvánosságban, hogy én azt gondolom, hogy hogy egy valódi büntető jogi helyzet volt, amit aztán a karmelitából egy büntető operává írtak. És elmondom, miért. Ugye, amikor az egész dolog így kipattant, akkor azt lehetett tudni, hogy vannak egyébként ismeretlen emberek, szóval a Sádl ügyet akkor senki nem ismerte, a Völner Pált is azért nem is olyan sok ember ismerte, de az volt akkor a pletyka ellenzéki körökben, hogy rengeteg olyan ügy van, amik egyébként nem korrupciós kérdések, hanem inkább ilyen életmódbeli kérdések, amivel a Fidesz nagyon kellemetlen helyzetbe lehet hozni. És szerintem az akkori Fidesz kampány attól rettegett, hogy olyan videóképek jönnek ki politikusaikról, amikben kompromitálódhatnak. És ezzel szemben lett felépítve az én szerintem a Völner-Sádl ügy, amivel egyébként az egész magyar tényfeltáró nyilvánosságot, vagy újságírói társadalmat lehetett hosszú-hosszú hónapokig szórakoztatni.
De hát annak az ügynek a károsultjai rengetegen vannak.
Az ügy károsultjai rengetegen vannak, 22-ben 2/3 lett, és 3 vagy 4 szerkesztőség szerintem 6-8 hónapon keresztül beleépett egy csomó parlamenti képviselőt is, ellenzékit, ezzel foglalatoskodott, és a végeredményben 2/3 lett a Fidesznek. De ehelyett lehetett úgy adagolva berakni információkat, ami által nekem úgy tűnt, hogy valaki ezt az ügyet irányítja és vezeti, amikor már éppen már eltűnt volna a nyilvánosságból, mert éppen lefele ment a hírértéke, gyorsan visszajött valamivel. Nem tudom, mennyire emlékszel arra, amikor arról volt szó, hogy találtak valamilyen DVD-t vagy CD-t a Sádl-nek a széfjében, ami valamilyen magas beosztású embernek a nem a feleségével történt aktusát rögzíti, akkor erről is voltak hónapon keresztül lehetett beszélni, és valójában a főügyekről, vagy az Orbán rendszernek az hibáiról meg nem volt szó. Szóval visszatérve akkor a megoldásra, tehát tartani a fókuszt, nem fókuszt veszteni, minden kampány ilyenkor azzal küzd, hogy megpróbál mindennek egyszerre megfelelni, de hogy nem lehet mindennek megfelelni, és amit mindig sokszor beszélünk a vétóba, hogy van az a 10 ügy, ami a magyar nyilvánosságot uralja, abból háromban mindig az ellenzéknek van többsége, legyen ez új ellenzék vagy új ellenzék. És amikor Orbán Viktor, és ez egy utolsó gondolat ebbe, hogy a kisebbségek elleni gumicsont, vagy az ilyen, hát inkább ilyen gonoszság kampányok, hogy az a különbség Magyarország és mondjuk Amerika között, hogy bármennyire is akarta Orbán Viktor az LMBTQ kérdést napi politikai fő témává tenni, egyszerűen nem sikerült. Egyszerűen nem sikerült. Mindent megpróbáltak, csak ugye az történt, hogy ennek van egy olyan történeti része, hogy ezek a fegyverek azért legalább most már kétszer ellenük is az arcukba sült el, plusz a magyar társadalomnak az inger küszöbét, a probléma térképét nem éri el az első 30-ban ez az egész kérdéskör. És hiába próbálták ugye behozni, ugye, amit már mondtam, ugye a gyermekvédelmi törvénnyel, a fóliázással, még most is néha szembe jön, egyszerűen nem tudják igazából azt a szintet elérni ebbe a gyűlöletbe, amit ugye igazából akarnak. És szerintem ez egy remény, hogy a magyar társadalomnak van immunrendszere, és néha meg tudja magát védeni ezektől az egyébként nettó gonoszságoktól, és hiába van egy jól kitalált politikai kampányterv Amerikában, mert Amerikában azért ez egy sokkal magasabb szinten lévő, és az emberek jobban az emberek napi életét is befolyásoló, vagy azt nem hiszem, hogy befolyásoló, de mindenképpen érdeklő kérdésé vált, és itthon pedig bármennyire is próbáltak minden eszközbe vetni, még az orosz, hogy mondjam, propaganda segítségével is, egyszerűen nem ment.
A magyar társadalomnak van immunrendszere, azt mondod, de közben emellett a számomra mégis egy szomorú kép, ami erre a beszélgetésre készülve is kirajzolódott, hogy az, hogy minden ügy kapcsán felvetődik a kommentmezőben, hogy ez egy gumicsont, az azt is jelenti, hogy a magyar társadalom végletekig bizalmatlan a képviseleti rendszerrel, az intézményeinkkel, a politikusainkkal. Mi lehet ennek a következménye, és hogy lehet ebből az állapotból kijönni?
Jó, ez nem csak Magyarország specifikus. Szóval a világ minden táján így van, hogy mi az igazság, az igazságnak már nincsenek. Tehát, hogy ez a fajta posztmodern politika, és főleg amit mondjuk az Orbán rendszer, meg az ő társai képviselnek, az annak egyik fő ilyen alappillére, hogy az igazság ne legyen olyan igazság, vagy ami legyen, az az, amit ők mondanak. És senki, tehát hogy ne legyenek közösen elfogadott igazságot, csak olyanok, amiket ő igazságnak állít be. De még az is jobb, hogyha nincsen semmi, hanem mindenki mindenbe kételkedik. Rendkívüli mennyiségen használják ők is, és már Orbán Viktor is a különböző ilyen összeesküvés elméleteket, és ennek az egyik ilyen leágazása az, hogy akkor minden gumicsonttá váló kérdésé válik, mert akkor ugye azt tetted, hogy igazából nincsen semminek semmi értelme, minden egy értelmetlenül így folyik, és mi meg ilyen a kis tutajunkba csak hánykolódunk benne. Az, hogy nincsenek olyan intézményeink, amiben megbízunk úgy kollektíven, ez azt hiszem az elmúlt 30 év egyik legszomorúbb dolga, tehát ez Gyurcsány Ferenc, Orbán és az egész magyar politikai elitnek a közös felelőssége, hogy nem sikerült 2010-ig se kialakítani egy olyan intézményrendszert, legalább párat, amiben a magyar emberek bíznak. Talán még mindig valamilyen fura módon, pedig mindent meg kell érte Orbán, hogy ne, de talán a bíróságok talán még egy olyan kérdés, amiben talán bizalmuk van valamennyire az embernek, talán valamennyire, de hogyha ránézel arra, és erről is mindig beszélünk, és most is hogy mondjam el, hogy hiába gondolták azt 89-90-ben az akkori alapító atyák, hogy akkor az Alkotmánybíróság, mint egy ilyen fölöttük lebegő bölcsek tanácsa, majd megvédi az országot a különböző belső hülyeségektől. Ez ideig, óráig működött, de az első alkalommal, amikor valakinek egy nem tetsző döntést hoztak, amikor volt kétharmaduk, az egészet beszántották, és lényegében meg sem is tették. És azon a tüntetésen, ami az Alkotmánybíróság jogkörének a csorbítása ellen volt, hát ha volt 150 ember, akkor sokat mondok. És ezt pontosan tudják az Orbánék, hogy a magyar társadalom így működik, és nem az, hogy az elmúlt 14 évben segítettek volna ennek a reparálásába, pont az ellenkezőleg. Ők szeretik ezt. Amíg ők irányítanak, amíg ők főzik azt, hogy az emberek miről beszélnek, és tudják azt, hogy hopp, elnyitok egy kis, nem tudom, egy kis pletykát valahol, és a végén lesz belőle egy hatalmas egy lavina most abban a szempontból, hogy emberek tízezrei beszélnek róla, addig ők biztonságban vannak, mert azt gondolják, hogy mindent tudnak ilyen szempontból befolyásolni. De azért a Fagyi visszanyal. Tehát hiába volt szerintem a legsúlyosabb ilyen kampánya, ami gumicsontból nőtt ki, az a migrációs soros kampány volt, szóval a nevető sorosfej. De akkor is volt legalább egy pici immunrendszere a magyar társadalomnak, az se tudott igazából nagy bajt okozni. Sokat rosszokat okozott, meg okozott bajokat, de nem tudott ilyen végtelen bajt okozni. Tehát van egy ilyen remény, de hogy ők ezt a posztmodern világot akarják teljes mértékben uralni, és néha az látszik, és most meg aztán egyre jobban az látszik, hogy azért a valóság közben azért még mindig van, és vannak Besatyák, vannak Novák Katalinak, vannak Balogh Zoltánok, vannak Szájár Józsefek, akik a elképzelt ilyen káoszból azért megmutatják azt, hogy azért ők is emberek, és hát azért, hogy mondjam, esendőek.
Köszönöm, Bálint, a beszélgetést.
Köszönöm.
És nektek is köszönöm a figyelmet, pár szolgálati közlemény. Sokan kérdeztétek, hogy a Vétó zenéje kinek köszönhető, ez Fekete Álmos kollégánk munkája. És azt is szeretném hirdetni, hogy október 24-én a Vétó Tapolcára érkezik. Jegyeket és információkat megtaláltok a leírásban. Kövessétek a Partizánt, hogyha tetszett az adás, és a Vétót is kövessétek a podcast felületeken. Sziasztok!